MOL Csoport a világ egyik leghatékonyabb energiavállalataként már 40 országban kutat, termel és értékesít. A MOL sikere az ország sikere.
Egy kis víz a Dunán, az árhullám hétfőn tetőzhetbe, lehet, hogy nem önti el a rakpartokat. Szabálytalan parkolás. A közigazgatási hivatal szerint nem adhatta volna el követeléseit a centrum. Lehet, hogy gyermekgyilkosság. Az eltűnt Medi szülei már gyanúsítottak, vérnyomok a kocsiban. Vonatbalesetek. Ketten meghaltak egy vasúti átjáróban, és a keletinél kisiklott egy szerelvény. Jó estét kívánok! Mögöttem a disznókő birtok világhírű furmint szőlő ültetvényei láthatók, tehát Tokajban vagyunk a hegy alján, ez a híradó országjárók körútjának 6. állomása. Itt ma már nem esett, de ami a mai hírek élén áll, az az, hogy jön a víz, árad a Duna. A szigetközi szakaszon már elsőfokú készültség van, Győröt át kellett helyezni a hétvégi maratoni kajakkenu VB helyszíneit, de a versenyt megtartják. Budapestnél a rakpartokat várhatóan hétfő reggelre zárják le. Akkor a árvíz azonban nem várható, mint mondjuk 2002-ben vagy tavaly volt.
Bontják a hétvégi kajakkenu világbajnokságra felépített tribünöket Győrben a Mosoni Duna partján. A szervezők azt mondják, a verseny nem marad el az árvíz miatt.
Mindent el kellett tüntetni a túloldalon lévő aranypartról. Összességében mintegy 80 ezer négyzetméternyi területet ürítettünk ki.
A Duna szigetközi szakaszán vasárnapra várják a tetőzést. Addig még 3 métert emelkedik a vízszint, de azt mondják, ez még nem gond.
Gond akkor lesz, hogyha további esőzést lesz és magasabb vízállás fog kialakulni, illetve tartósabb árhullámra kell berendezkedni.
A vízjelző szolgálat grafikonján látszik, hogy a hétvégén gyorsan emelkedik majd a vízszint. Budapesten várhatóan kedden vagy szerdán tetőzik az ár, majdnem 7 méteren. Ez 4 méterrel magasabb a mostani szintnél.
A 700 cm az lakóvezeteket nem veszélyeztet, viszont hát akkor az már jelentős forgalom korlátozással jár. 700 cm-nél gyakorlatilag a teljes alsó rakpart szakasz kiesik a forgalomból.
Legkésőbb hétfőn tehát le kell zárni a budai alsó rakpartot, majd a pestit is.
Gyorsabban fog felfutni, és tartósabbá válik az itt kialakuló árvíz.
Sok eső esik, ezért számítanak arra a szakemberek, hogy lassan, nagyjából 2 hét alatt vonul le teljesen az ár.
A hullámtérbe betelepült nyaralókat fogja veszélyeztetni, ott van nagy valószínűséggel azokat ismételten úgy, ahogy 2002-ben és 2006-ban ismét ki kell pakolni.
A mostani hullám azonban kisebb lesz, Budapesten 1,5-2 méterrel lejjebb lesz a vízszint, mint 2006-ban.
Az előrejelzések szerint a Duna ausztriai mellékfolyóinak vízgyűjtőjén újabb nagy esők várhatók. A helyzetet nehezíti, hogy az utóbbi napokban a hegyekben lehullott hó is olvadni kezdett. Különösen alsó Ausztriában alakult ki veszélyes helyzet, számos utat lezártak. Csehországban 200 embert kellett kitelepíteni, mert több települést is elárasztottak a megáradt patakok. Több helyen harmadfokú árvízkészültség van érvényben. Az áfa kör kiterjesztését fontolgatja a kormány. A pénzügyminiszter nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt az információt, hogy jövőre a magánszemélyeknek is fizetniük kell áfát az építési telkek után. A kormányfő viszont azt mondta, hogy még nem döntöttek, de az biztos, hogy a telkek adásvételekor fölmerülő kiskapukat meg kell szüntetni. A Fidesz felszólította a kormányt, hogy tegyen le minden olyan ötletéről, ami adóemeléssel jár.
A jövő évi költségvetésről és az adóváltozásokról tájékoztatta az SZDSZ frakciót a pénzügyminiszter. Zárt ajtók mögött. A nyilvánosságnak egyelőre csak annyit árult el, hogy jövőre biztosan változik az ÁFA törvény, de hogy hogyan, az még titok.
Nem kívánom kommentálni, hogy megjelent.
A Népszabadság információi szerint viszont jövőre az építési telkek, illetve a két évnél nem régebbi házak, lakások, üdülők eladása után áfát kell majd fizetnie mindenkinek. Pénzügyminiszterénél bőbeszédűbb volt a kormányfő Tapolcán a szocialisták frakcióülésén. Gyurcsány Ferenc a híradónak azt mondta, sokan visszaélnek azzal, hogy a magánszemélyek közötti telekforgalom nem áfaköteles, ezért ezt a kiskaput be kell zárni.
Kvázi magánszemélyként építi fel valaki a házat más számára, és amikor eladja, akkor azt mondja, hogy hát ez csak egy ilyen szívesség volt, nem üzlet, nem kereskedelem, nem számolom el rá az áfát.
Az SZDSZ hivatalosan még nem tud a változtatásról. Őrsi Mátyás frakcióvezető szerint viszont jövőre egyszerűsödik az adórendszer.
2008 legyen az adó egyszerűsítésével, és akkor 2009 pedig lehet az adó csökkentésére.
A Fidesz is az utóbbit szeretné, de már jövőre.
Ne emeljenek adót, ne növeljék tovább az emberek terheit, mert az emberek megélhetése most már gyakorlatilag a vég veszélybe került.
Szakértők arra számítanak, hogy az esetleges árváltozást az eladók és a vevők közösen nyelik majd le.
Gyurcsány Ferenc a szocialisták kihelyezett frakcióülésén Tapolcán arról is beszélt, hogy a mostaninál határozottabb fellépést akar a fekete gazdaság visszaszorítása és a fogyasztóvédelem területén. Az MSZP képviselői most készülnek fel a hétfőn kezdődő parlamenti ülésszakra. A tanácskozás alatt, az épület előtt tucatnyian tüntettek a kormányfő ellen.
Hát a következő fél évre nagyon részletes programot.
Erős, következetes, modern országot szeretnének a szocialisták, ezt mondta Gyurcsány Ferenc Tapolcán. Szerinte ezt például úgy lehet elérni, hogy az államnak következetesebben be kellene tartatnia a már meglévő jogszabályokat.
És az államnak nem kell abban szégyenlősnek lennie, hogy fekete gazdaság, fogyasztói érdekvédelem vagy demokratikus jogok érvényesítése tekintetében felhasználja az eszközeit.
A frakciótagok támogatták a gyűlöletbeszéd büntethetőségéről szóló jogszabálytervezetét, és van olyan képviselő, aki saját indítványt is benyújt.
Ebben a jogszabályban nincs olyan jelző, hogy jobboldali vagy baloldali. Bármely diktatórikus törekvés az emberi méltóság bárhonnan való sérelmére vonatkozik ez a bizonyos polgári törvénykönyv módosítási javaslat.
A frakciülés itt a mögöttem látható ülésteremben holnap is folytatódik, akkor már részletesebben is megbeszélik, mit is kell tenniük. Sok képviselő ugyanis, akivel itt a folyosón beszélgettem, azt mondta, hogy most gyakorlatilag egy elméleti bevezetőt hallottak, és ők is konkrétabb vitát szeretnének. A híradót Lújkis Tamás tudósította Tapolcáról.
Indulhatnak a fejlesztések. Az Európai Bizottság elfogadta a magyar régióknak kidolgozott 15 új programot. Magyarország összesen 25 milliárd eurót használhat fel. Ezzel a hatodik legnagyobb kedvezményezettje az EU kohéziós politikájának. Az év végéig 25 milliárd forintot oszt szét többletbevételeiből az egészségügyi minisztérium. A szolgáltatók, elsősorban a kórházak között Horváth Ágnes miniszter azt mondta, a pénzből nem a csőd közelbe került kórházak adósságait csökkentik, hanem azokat jutalmazzák, amelyek jól alkalmazkodtak az egészségügyi reform eddigi lépéseihez. Nikola István, a Fidesz egészségpolitikusa szerint az egészségbiztosítási kasszába kétszer ennyi pénz, 50 milliárd forint folyt be a járulék befizetésekből, ezért azt a tárcának, idézem, kutya kötelessége visszaadni az intézményeknek. Alig észrevetően, de javul a statisztika. Tavaly már kevesebben haltak meg méhnyakrákban, mint korábban. Értük dobtak virágot a Dunába, de 84 szál megmaradt, tavaly ennyivel haltak meg kevesebben. A Lilion program, vagyis a szűréseket népszerűsítő sorozat szervezői szerint azért, mert egyre többen mennek orvoshoz. Az uniós rák halálozási statisztikákat ugyanakkor még mindig a magyarok vezetik. A US Open siker után New Yorkban interjút adott a Magyar Televíziónak Szávai Ágnes. Mindjárt jönnek a részletek, de nézzük, mi lesz még. Megérkezett Ausztriába a pápa. 2000 magyar zarándok is elutazott a Mária Celli misére. És megérkezett Ausztráliába George Bush, pontosan ezt a hibát követte el, és még mást is. Szilmási Györgyöt, a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, a sportminisztérium volt államtitkárát is kihallgathatják tanúként a kecskeméti ügyészségen, ahol Cuslag János volt szocialista országgyűlési képviselő ellen nyomoznak, különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt. Az ügyészségi nyomozók eddig 4 államtitkárt hallgattak ki az ügyben. A Magyar Nemzet értesülése szerint Ocsovai Tamás tanúkénti kihallgatásán azt mondta a nyomozóknak, hogy a sportminisztériumban a tárcavezető Gyurcsány Ferenc utasítására döntöttek az alapítványi támogatásokról. Az ügyészség szerint az ügy gyanúsítottjai 50 millió forinttal nem tudnak elszámolni. Vihart kavart az egészségügyi minisztérium terve, hogy 20 év után felülvizsgálható legyen a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés. Mondhatni, megindult a társadalmi vita. A tárcánál azt mondják, döntés nincs, csak terv van.
A szegedi csillagbörtön. Itt őrzik azokat a rabokat, akiknél a bíróság kizárta a szabadlábra helyezés lehetőségét. Vagyis itt a rácsok mögött kell meghalniuk. Az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkára alkotmányos és emberi jogi szempontból aggályosnak tartja a tényleges életfogytig tartó büntetéseket.
Ha bíróra rámerjük bízni azt, hogy hozzon egy súlyos ítéletet, akkor azt is rábízhatjuk teljes felelősséggel, hogy döntsön arról, hogy 20 év után valakit szabadlábra helyeze, vagy sem.
A minisztérium úgy módosítaná a BTK-t, hogy az életfogytig tartó büntetést kimondó ítéletet 20 évenként felülvizsgálnák. A Fidesz szerint a kormány a bűnözők pártjára állt.
Ezúttal sem az emberek problémáinak megoldására koncentrál, hanem a sorozat és gyermekgyilkosok problémáit akarja megoldani.
A börtönpszichológus szerint a szabadulás esélye nélkül élő rabok nehezebben kezelhetők.
Ha tulajdonképpen élve eltemetjük a fogvatartottakat, ugye akkor nincs vesztenivalójuk, tehát semmi nem tartja őket vissza attól, hogy esetleg olyasmit kövessenek, ami a személyzet dolgát nagyon megnehezíti.
Magyarországon egy fogvatartott őrzése és ellátása 6500 forintba kerül naponta. A tényleges életfogytiglanra ítélt rabok költsége a szigorú biztonsági intézkedések miatt háromszor ennyi, napi 20 ezer forint.
Vádat emelt Budaházi György ellen a fővárosi főügyészség. Az Erzsébet híd 2002-es lezárásakor ismerté vált férfit az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt állítják bíróság elé. A vádirat szerint Budaházi György tavaly több nyilatkozatában is erőszakos cselekményekre, így a főváros körülzárására, máskor pedig fegyveres harcra buzdított. Budaházi György ellen a rendőrség tavaly ősszel adott ki elfogató parancsot. 5 hónapig körözték, és végül március 15-én fogták el a Deák téren. Törvénysértéseket állapított meg a Centrum Parkoló Társaságnál a közigazgatási hivatal. Jogszabálysértő például, hogy a parkolási társaság adósságkezelő cégeknek adta el több milliárd forintos követelés állományát, emellett nem követelhetnek 2 évnél régebbi tartozást sem. A parkolótársaság egyelőre nem reagált.
Ilyen pótdíj fizetési felszólításból egy nap többet is kaphat az autós. Ez a közigazgatási hivatal szerint jogszerűtlen, csak úgy, mint az, ahogy eladta a centrum a követeléseit különböző adósságbehajtó cégeknek.
Nem önmagában az átruházás ténye az, ami problematikus, hanem az államháztartási törvénynek van egy olyan rendelkezés, ami azt mondja, hogy az államháztartás alrendszerébe tartozó követelésről lemondani csak törvény vagy önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján lehet.
Vagyis az önkormányzatoknak rendeletet kellett volna hozni ahhoz, hogy eladhassák a tartozást. Ilyen rendeletet pedig egyik kerületben sem hoztak. Mint ahogy azt sem szabályozták, hogy mi történik például akkor, ha valaki kórházba siet. Márpedig a közigazgatási hivatal szerint az egészségügyi szükséghelyzetet figyelembe kell venni, vagyis nem lehet bírságolni. A Centrum Parkoló Társaság még nem kapta meg a törvényességi észrevételt, így nem válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy mit tesznek. Ha semmit, akkor a közigazgatási hivatal a bíróságtól kérheti a jogsértések megszüntetését. Mező András ügyvéd szerint, ha a bíróság is kimondja a törvénysértést, akkor a jogszerűtlenül beszedett pénz visszajár. de ha a bírság jogos, akkor csak a behajtási költségeket lehet visszakövetelni.
Van egy olyan része ezeknek a költségeknek, amelyet az Intrum Justitia a saját nevében, a saját eljárásáért számlázott ki az adósoknak. Ez az összeg az én álláspontom szerint visszajár mindenkinek.
Mivel Magyarországon nincs precedens jog, ha a behajtó, illetve a centrum önszántából nem fizet, akkor minden autósnak külön polgári perben kell visszakövetelnie a jogtalanul beszedett pénzt.
Tiltakozó akcióra készülnek a tokai gazdák az épülő Szerencsi hőerőmű ellen. A világörökség részének számító borvidéken szerintük nincs helye egy erőműnek. A szerencsi polgármester viszont munkahelyeket remél a beruházástól. A Fidesz írásbeli kérdésben kéri a környezetvédelmi miniszter segítségét.
Itt a Tokaj kapujának számító Szerencsen épülne az ország egyik legmodernebb biomassa erőműve. A szőlők levágott vesszőivel és az alföldről ide szállított szénával fűtenék. Épp ez a baj. A helyi gazdák félnek a füsttől és a megnövekedett forgalomtól.
Ez a beruházás, ez jellemzően az alföldről, a síkvidékről hordaná ide a szerves anyagokat és a szalmát, ami azt jelenti, hogy kb. 20 000 kamion jönne ide évente.
Demeter Ervin a Fidesz képviselője, aki maga is boros gazda, írásbeli kérdésben kérte a környezetvédelmi minisztert, hogy tegyen valamit az erőmű megépítése ellen.
Ilyen erőművel bárhol lehet építeni, tokai bort pedig csak itt lehet készíteni, és ez rontaná a bornak a hírnevét, a környezetét és azt a természetet, ahol ez készül.
Tudor Gábor azt mondja, szívesen segít, amiben tud, de az erőműépítést ő nem állíthatja le. A környezetvédelmi hatóság megadta az engedélyt, miután a legmodernebb biomassa erőműről van szó, lakossági tiltakozás pedig eddig nem volt, nem is nagyon tehetett mást.
Egyetértek abban, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, hogy egy erőmű hova kerüljön, bizony a helyiek mondják ki a végső szót, egy helyi népszavazás például én abszolút elképzelhetőnek tartok.
Ha a lakossági tiltakozás kell, majd lesz, mondják a gazdák. A szerencsi polgármester viszont támogatja a beruházást.
Nem káros a környezetre, nem veszélyezteti a tokai és hegyaljai szőlőt, és emellett pedig jelentős foglalkoztatás bővítést is jelent. Itt helyben közel 100-150 embernek ad majd munkahelyet.
A boros gazdák szerint az erőmű csak kevés munkahelyet teremt, ha viszont a tokaiból presztízse romlik és nem veszik meg, az munkások ezreinek megélhetését veszélyezteti.
Egyébként a Tokaj hegyalján élők inkább elégedettek, mint elégedetlenek lakóhelyük elmúlt évtizedének fejlődésével. A Sonda Ipsos kutatás sorozatából kiderül, hogy a lakók kétharmada pozitív változásokat és haladást érzékelt, ötöde viszont hanyatlásnak minősítette az utóbbi tízesztendőt. Itt már szedik az aszúz szemeket Tokaj hegyalján. Az elmúlt napok csapadékos időjárása kedvezett az aszúsodásnak, így az utóbbi évek legjobb termését szüretelhetik le a következő hetekben. Az itt készült borokat elsősorban belföldön adják el, de egyre többet értékesítenek nyugat-európai piacokon, sőt, Oroszországban is.
Korábbi születre számítunk, mint az előző években, körülbelül 3 héttel hamarabb kezdődik a mostani szület.
Ezen a 100 hektáros szőlőbirtokon főleg furmintot és hárslevelűt termesztenek. Nagyrészt aszúból készül a szőlőből.
Furminton pedig a héten megkezdtük az első aszúszedést, amin még nagy mennyiség nincsen, de kitűnő minőség, és hát most reméljük azt, hogy a héten lehullott csapadék az jótékony hatással lesz majd a nemes otthadásra, a botrytiszre.
Tokaj hegyalján 5500 hektáron terem szőlő, az idén 3000 mázsa termést várnak. Annyi azonban már biztos, a felvásárlási ár magasabb lesz a tavainál. A korai muskotáj kilójáért 100 forintot fizettek, a furmintért és a házlevelőért valószínűleg 80-85 forintot adnak majd. A hagyományos tokai fajtákat csak szeptember 20-a után kezdik el szüretelni. A legtöbb helyi borász még bízik az esőben, ami megindítja az aszusodást.
Nagyon korai tavasz, egy forró nyár és a legjobb időszakban érkező csapadék megindította az aszusodást, és úgy néz ki, hogy egy nagyon-nagyon jó évet fogunk leszületelni.
Hiába a jó évjárat, a termelők szerint olcsó a tokai bor. Egy 6 puttonyos például 3-4 ezer forintba kerül, a borászok azonban ennek több mint duplájára tartanak reálisnak. A tokai aszú csak nem 40 országba jut el, és bár nem számít drágának, mégis kevesen kóstolják meg, még azok közül is, akik már hallottak róla.
Nem messze innen Emődön továbbra sem találják azt a 2 éves kislányt, aki még kedden délben tűnt el. A keresés nehezíti, hogy 2 napig szinte állandóan esett az eső, ami minden nyomot elmosott. A speciális mentők tapasztalata szerint, ha a kislány a szabadban van, akkor ahogy telik az idő, egyre kevesebb az esélye annak, hogy élve kerül elő. Gyanúsítottként hallgatta ki a portugál rendőrség a május elején eltűnt brit kislány édesanyját, miután a család bérelt autójában vérnyomokat találtak. Meddi nyaraláskor a szállodai szobából tűnt el, amíg szülei vacsoráztak. Gyakorlatilag az egész világ kereste hónapokon át.
Majdnem 11 órán át kérdezgették kislánya 4 éves Madeleine eltűnéséről két megkent a Portmanói rendőrségen. Később visszahívták, és akkor már gyanúsítóként hallgatták ki. Az autójukban ugyanis vérnyomokat találtak. McKennick szóvivője azt mondta, nevetséges a gyanúsítás. Az autót ugyanis majdnem egy hónappal Madeleine eltűnése után bérelték. Az egész család megdöbbent. A kis Madeleine apja délután érkezett a rendőrségre. A család minden tagja támogatja őket. Hiszünk nekik, bízunk bennük, mondta a kislány bácsikája. Madeleine McKen több mint 4 hónappal ezelőtt tűnt el a család szállodai szobájából Portugáliában, amíg Kate és Jerry kettesben vacsorázott.
Hajnal óta több ezren állnak sorba a modénai székesegyház bejárata előtt, hogy lerúlják tiszteletüket Luciano Pavarotti ravatalánál. A világhírű tenort szombaton temetik el szülővárosában. A család 2000 vendéget vár a szertartásra, de valószínűleg több tízezren érkeznek majd szerte a világból, hogy búcsút vegyenek a tegnap elhunyt Pavarottitól. Megérkezett Ausztriába 3 napos látogatásra 16. Benedek pápa. 7000 ember várta a szakadó esőben a bécsi Am Hof téren. A pápa egymás elfogadását és megértését hangsúlyozta. Beszédét azonban nem tudta végigmondani, mert elromlott a mikrofon. Ezután 16. Benedek a Judenplatzra ment, ahol némán imádkozva emlékezett a holokauszt 65000 bécsi áldozatára. A pápa kora este Heinz Fischer osztrák elnökkel találkozott. Hozta a formáját George Bush az ausztráliai Sydneyben. A nyelvbotlásairól is híres amerikai elnöknek sikerült egyszerre 2 bakival is derültséget keltenie az ázsiai és csendes óceáni gazdasági együttműködés, röviden az APEC csúcs találkozójának előestéjén.
Such a fine host for the OPEC summit. I appreciate APEC summit.
George Bush rögtön azzal indított, hogy méltatta az ausztrál kormányfőt, mint az OPEC, vagyis a kőolaj exportáló országok csúcs találkozójának házigazdáját. Ezzel csak az a baj, hogy Ausztrália sosem volt tagja az OPEC-nek. Bush zavarodott nevetése arra utal, valószínűleg maga is rájött a bakira. Ezután Ausztráliát még össze is keverte Ausztriával. Beszéde végeztével pedig rossz irányba indult el a pódiumról. Bush máskor sem mindig találja meg elsőre a kivezető utat. Kínai látogatásán hiába rángatta egy sajtótájékoztató végén az ajtót, az makacsul zárva maradt. Bush bakiaiból egyébként Dunát lehet rekeszteni. Tavaly márciusban az 1848-as Magyar Szabadságharc washingtoni ünnepségén folyamatosan összekeverte 1956-ot 1848-al. Bush nyelvbotlásain előszeretettel gúnyolódik az amerikai sajtó. Az elnök mulattató mondatait korábban összegyűjtötték, és nyomtatott formában kiadták Bushizmus címmel.
2 ember meghalt, amikor autójukkal ráhajtottak a sínekre, és ütköztek egy vonattal. A baleset hajnalban történt Kőszeg falván. Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó működött, és pirosat jelzett. A baleset miatt délelőtt nem jártak a vonatok Szombathely és Kőszeg között.
Sötét volt még, és szakadt az eső, amikor az autó ehhez a vasúti átjáróhoz ért.
A fénysorompó, ami itt van előttem, az működött, és vöröset mutatott.
Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó piros jelzését a sofőrnek is látnia kellett. Az átjáró után közvetlenül útkereszteződés is van. Ha másért nem, ezért is lassítania kellett az autó vezetőjének.
Mozdonyvezető elmondása szerint a gépkocsi lassan haladt az útátjáró fele. Ő ekkor is, és már ezt megelőzően az utasítások szerint hangjelzést adott, de hát a gépkocsi mégis ráment a vágányra.
A vonat 250 méteren át tolta, és szinte maga alá gyűrte az autót. A benne ülő 2 asszony azonnal meghalt. A helyszínelők szerint elképzelhető, hogy az autót vezető nő éppen telefonált, ezért nem figyelte a fényjelzést. Az idén eddig 5 hasonló baleset történt. A statisztikák szerint az esetek többségében nem a fénysorompó romlott el, hanem a vezetők voltak figyelmetlenek.
Vonatbaleset volt a fővárosban is. A keleti pályaudvar előtti vágányszakaszon kisiklott a személyvonat 4 kocsija, mert elromlott egy váltó. Bár ültek a vonaton, senki nem sérült meg. A 7 kocsis szerelvény ugyanis körülbelül óránként 40 kilométeres sebességgel ment. A Budapest-Szolnok és a Budapest-Miskolc vonalon holnap reggelig késésekre kell számítani. Elégedett és boldog Szávai Ágnes, ezt mondta New Yorkban a magyar televíziónak a US Open-en egyéniben a negyed döntőig, míg párosban az elődöntőig jutott teniszező. Az amerikai sajtó által csak hamupipőkének nevezett versenyző arról is beszélt, hogy nagy álma, hogy az orosz teniszezőt, Sarapovát legyőzze, és hogy nagyon hálás a szurkolóknak.
Ez egy szuper érzés, hogy egy egész ország drukkol értem, és tényleg itt is, amikor játszok bármelyik meccsemen, a nézők szerintem 80%-a nekem drukkolt, annyi magyar volt itt, és ez egy valami elképesztően jó érzés.
Az interjú további részletei hamarosan Telesportban, és este 10 után néhány perccel az Estében. Ott van már Krizsó Szilvia. Szervusz Szilvi, mi lesz még nálatok ezen kívül?
Szia István, jó estét kívánok! Mi is beszélünk arról a 25 milliárd forintról, amit a kormány ad a kórházaknak. A pénzt nem a csődben lévő intézmények kapják, hanem elsősorban azok, amelyek bizonyították, hogy képesek hatékony gyógyításra. Az este vendége az egészségügyi miniszter lesz, akit a gyógyszerárak változásáról is kérdezünk. És boszorkányok már pedig vannak. Varázsereje miatt vettek el egy anyától egy gyermeket, este 10 után pár perccel jönnek a részletek.
Krizsó Szilvi, köszönjük szépen. Ez volt a Híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Jön egy kis víz a Dunán, az árhullám hétfőn tetőzhette, lehet, hogy nem önti el a rakpartokat. Szabálytalan parkolás. A közigazgatási hivatal szerint nem adhatta volna el követeléseit a centrum. Lehet, hogy gyermekgyilkosság. Az eltűnt nevű szülei már gyanúsítottak, vérnyomok a kocsiban. Vonatbalesetek. Ketten meghaltak egy vasúti átjáróban, és a keletinél kisiklott egy szerelvény. Sport jön Szávai Ágnessel, aztán időjárás. Hát itt Tokajban egy kicsit hűvös van, 10 fok alá csökkenhetett a hőmérséklet, de a hétvége jobbnak ígérkezik, nézzék meg a részleteket, aztán Híradó 23.45-kor lesz legközelebb Novodomszki Évával, holnap este pedig folytatódik a Híradó országjáró körútja, Pécsről jelentkezünk majd, és ott Détóth Kriszta várja önöket. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok mindenkinek Tokajból, viszont látásra és jó hétvégét!
Kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mi van? Na most már elég. Még hogy aranyos mackó, inkább szörnyeteg. Ez a te nevelésed. Döntöttem, nyuszomuszó, kertes házat veszünk. Az FHB-nál úgy sincs más költség, csak a kamat. Sőt, neki is veszünk egy házat, mert én nem alszom vele egy fedél alatt. Hol van?
FHB-jel zálog hitelek most induló banki költségek nélkül, akár 0% önerővel.
Na, erről beszélek, nyuszomuszó.
Neogranormon. Kimondhatatlanul jó.
Kereső ön is a postaládájában és áruházainkban a Praktiker őszi katalógusát.
Tudjátok, gyerekek, én azt a rántott csirkemájat szeretem a legjobban, amit a nagymama készít nekem hosszú-hosszú évek óta. Pontosan így.
Ingyenc falat percek alatt készre sütött Waldorrántott csirkemáj. Csak a Hungerit készíti önnek ezt a finomságot.